Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mivel ilyen nagy a változás most, ezért eldöntöttem, hogy ezt a jelenlegi sorozatot, amit tartunk, a szeretet himnuszával kapcsolatban igyekszem rövidre fogni. Úgyhogy ez az utolsó előtti alkalom, amikor erről a témáról beszélek, és ennek a mai előadásnak az a címe, hogy a szeretet mindensége. Mert a korintusi első levél 13. fejezetében, a 7. versben, hogyha elolvassátok ezt a verset, akkor ez az egy szó az, ami nagyon-nagyon jelentős, nagyon-nagyon hangsúlyos. Ez a panta görögben a minden, minden, minden. Igaz? Nézzük is meg ezt az igét, és szeretném, hogyha ki is nyitnátok ott a Szentírást. Tehát a korintusi első levél 13. fejezet 7. versét olvasom, amely így szól, ugye a felvezetésünk az, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Mindent, 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 mindent. Amikor a szeretet kapcsán ez a szó fölmerül bennünk, hogy minden, akkor azt gondolom, hogy a szeretetnek egy bizonyos formájára gondolunk leginkább. Arra, ami egy férfit és egy nőt összeköt, a szerelemre. Vagy egy fiút és egy lányt először, ugye? Tehát, mert talán akkor már ez elkezdődik, mert a diákkorban bőven érezzük ezt a dolgot, hogy szerelmesek vagyunk. Mert amikor valaki átéli azt a szerelmet, ami viszonzásra is került. Tehát nem a reménytelent, tudjátok, hogy biztos mondtam már ezt a mondást, apósom nagy bölcs mondását, hogy szerettem egy lányt, meg is untam, és ő erről az egészről nem tudott semmit. Tehát, hogy nem ezt a plátói szerelmet, amikor úgy messziről, nagyon-nagyon messziről rajongok valaki iránt, hanem amikor azt a szerelmet átéli az ember, amikor a szerelme viszonzásra kerül. Először az valami földön túli érzés, nem? Olyankor az ember nagyon boldog, mert valami olyasmi ajándékot kapott, amit nem is remélt. Én nem tudom, hogyha a saját első szerelmetekre gondoltok, és most az első szerelem alatt tényleg azt értem, aki viszonozta is a szerelmeteket, hogy milyen, mindegy, hogy milyen vége lett, általában az első szerelmeknek nincs mindig jó vége. De az első pillanatok, amikor ez úgy elindul, amikor ez úgy megtörténik, az egy rendkívüli érzés, nem? Hogy az ember azt mondja, hogy ez egy csoda. Én szeretem őt, megmondtam neki, hogy a mi fiúk ezt így éljük át legtöbbször, és nem azt mondta neki, hogy na hagyjál békén. Igaz, nem az volt a válasz, hogy engem nem érdekelsz, hanem valami rendkívüli válasz volt. Egy mosoly, néha szégyellős, igaz, esetleg egy simogatás, amikor megsimogatja az arcod, vagy megfogja a kezed, és ad egy puszit, vagy aztán nem beszélve az első csókról, hogy ez milyen elképesztő érzés, nem? És ekkor kezdjük el azt érezni, hogy a szeretet az minden. A szeretet az nem számít, tehát más a szereteten kívül nem számít, csak a szeretet és csak a szerelem létezik, és én mindent képes volnék megtenni a másikért. Olyannyira érezzük ezt az erőt, ezt a rendkívüli dolgot, hogy ebből aztán még dalokat is írunk. Most egy kicsit az idősebbekhez szólok, lehetett volna ifjúsági dalszöveget is hozni, csak ez nekem úgy tetszik, mert ezt szerintem még fiatalabbak is ismerik. Ismeritek ezt a dalt, hogy lehoznám néked a csillagot is az égről? Úgy folytatódik, hogy tündér vagy te a legtündéribb tündérmeséből. Te vagy az álmom, te vagy a csókos éjszakám. És aztán folytatja még tovább, hogy ez az örök szerelemnek a dala. Érzitek ebben a dalban a mindent? Mindent megtennék érted, amit csak kérsz, mindent megcsinálok neked. Lehoznám neked a csillagokat az égről, igaz? Csak szólj egy szót, és én azt teszem. És én már ugrom is. Igaz? És még ez először úgy működik is, igaz? Mert a másik a tündérem, a csillagom, a csodám, igaz? Aztán rájövünk arra, hogy már nem csak a tündérünk, a csillagunk és a csodánk, hanem ahogy úgy számolgatjuk egy picit néha reálisabb pillanatokban a dolgokat, rájövünk, hogy ő már nem is ez, hanem a drágánk. A drágánk, így mutatom, hogy a drágám, igaz? És akkor kezd úgy átcsúszni ez a dolog, hogy azt mondjuk, hogy drágánk, igaz, aztán jön az, hogy már hívjuk egymást a másik nevén, aztán a becézgetés is átalakul, igaz? Tehát, hogy az én barátaim például azon nevettek, a feleségem adott nekem egy kedves Bece nevet, úgy hívott engem annak idején, hogy Tündérboci. Tudjátok, hogy mi lesz a Tündérbociból egy bizonyos idő után? Na, gyere ide, te nagy marha. Igaz? Tehát ez, mondjuk a feleségem soha nem mondta ezt nekem, ez utóbbit, csak az előbbit. De néha ez megtörténik, nem? Tehát, hogy úgy átváltozik az ember, hogy az értéke is megnő, mert azért egy bocitól értékesebb egy nagy marha, de azért értjük azt, hogy valahogy ez a minden, minthogyha úgy elértéktelenedne már, nem lenne olyan, nem lenne annyira fontos, ez a minden már egyre kevesebb dolgot tartalmaz. És ezért különleges dolog az, hogy mi is az, amit mi megtennénk a másikért, a szeretetben. Én, mert Pál apostol ezt sorolja föl. Azt mondja el, hogy miben áll a szeretet mindensége. És ugye nem azt találjuk itt a 7. versben, hogy Pál apostol azt mondja, hogy ha én szeretlek téged, akkor én megteszek érted mindent, hogy lehozom a csillagokat. Nem azt mondja, hogy akkor én feláldozom az életemet. Nem azt mondja, hogy legyőzök érted 1000 vihart és 100 veszélyt, mint ahogy egy másik nótában van. Igaz? Nem azt mondja, hogy lábad elé teszem, meghódítom és lábad elé teszem az egész világot, hanem nagyon érdekes dolog, hogy csak 4 dologról mondja azt, hogy a szeretet mindent megtesz. És nézzétek meg, hogy mi ez a 4. Azt mondja, hogy a szeretet mindensége az ebben a 4 dologban áll, abban, hogy a szeretet mindent elfedez, abban áll, hogy a szeretet mindent hisz, abban áll a szeretet mindensége, hogy a szeretet mindent remél. És abban áll a szeretet mindensége, hogy a szeretet mindent eltűr. Elfedez, hisz, remél és eltűr. Ebben áll a szeretet mindensége. Különleges dolog ez. Megpróbáltam megfogalmazni ezt egy kicsit másként, ezt a 4 dolgot, hogy mit jelent elfedezni, mit jelent hinni, remélni, mit jelent eltűrni. Az elfedezve azt találtam, hogyha én szeretek valakit, és mindent elfedezek, akkor ez azt jelenti, hogy elfedezem a másik hibáit, bűneit, rossz tulajdonságait. Valami olyan módon, hogy én azt megpróbálom kiegészíteni, vagy helyrehozni a saját jó tulajdonságaimmal, képességeimmel. Megpróbálok magamból többet adni ott, ahol ő kevés. A második, ugye a hit, az azt jelenti, hogy én bízom a másik emberben, akit szeretek. És ez a bizalom, ez határtalan. A remény, hogy mindent remél, az azt jelenti, hogy teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a másik rendben van és rendben lesz. És végül a 4., a türelem, hogy én mindvégig kész vagyok a másikkal jót tenni. Egészen addig, amíg Isten ellenvézi benne azt, amit ő elkezdett. Nézzük meg ezt a 4 dolgot. Ugye ez az érdekes, hogy 2 már erről, 2-ről már volt szó ebben a sorozatban. Arról, hogy mindent elfedez, erről egyszer már beszéltem az elmúlt alkalommal. És a türelemmel is már foglalkoztunk ennek a sorozatnak a legelején, hiszen maga a szeretet himnuszában a szeretet felsorolása 4. versben úgy kezdődik, hogy a szeretet hosszú tűrő. Tehát a türelemmel kapcsolatban is volt már egy alkalom, úgyhogy ezt a 2-t egy kicsit rövidebben említeném. De mit jelent az, hogy a szeretet mindent elfedez? Akár a saját igazsága vagy jó tulajdonságai árán is. Emlékeztek arról, hogy miről beszéltünk az elfedezés kapcsán?
Bocsánat.
Ez a betegség, ez nem jó. Csak arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Isten hogyan fedezi el, hogyan veszi el a mi bűneinket és a mi gonoszságunkat. Hogyan teszi ezt Jézus? Hogy lehetséges az, hogy az én ruhám, amit beszennyeztem a hibáimmal és a helytelen viselkedésemmel, ami fekete, az egyszer csak tiszta lesz, és olyan lesz, mint a hó, olyan fehér. Ugye az egyik ilyen látomásról már beszéltünk, ugye Jósua főpap áll az Úr előtt, és azt mondja az Úr, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, és terítsetek rá egy ragyogó, fehér, tiszta, gyolcs ruhát. És mi azt is tudjuk, hogy ezt a fehér ruhát, hófehér ruhát kitől és ki által kapjuk. Jézus Krisztus által. Igaz? Mi nem magunktól vagyunk igazak. A mi bűnünk nem úgy van elfedezve, hogy helyrehoztuk azokat a dolgokat, amit megtettünk, mert sajnos nagyon sok mindent nem is tudunk már helyrehozni. Mert nekünk nincs igazságunk saját magunkban, mi nem vagyunk igazak. Milyen igazság az, amivel a keresztény ember, a hívő ember rendelkezik? Tulajdonított. Krisztus igazságát tulajdonítja nekem az Isten. Vagyis minden olyan ponton, ahol én gyenge vagyok, minden olyan ponton, ahol én hibáztam, kiállod a mellém és kiállod a helyettem? Maga az Isten fia Jézus Krisztus. Ő így fedezi el a mi bűneinket és hibáinkat. Akkor, hogyha arról beszélünk, hogy a szeretet mindent elfedez, akkor miről beszélünk? Gyakorlatilag arról beszélünk, hogyha két ember szereti egymást, és én tisztában vagyok azzal, hogy a másiknak milyen gyenge tulajdonságai vannak, akkor azt nem kihasználom, hanem azon a ponton állok mellé és segítek rajta. Igaz? Azt nem vágom a fejéhez, amiatt nem szidom, hanem ott, ahol ő a leggyengébb, és én tudom, hogy én erős vagyok, ott megpróbálok odaállni mellé, vagy ott, ha kell, akkor akár odaállnia az ő helyére. Igaz? Ezt jelenti például a helytállás. Igaz? Tudjátok, mi a helytállás? Hogy ott vagyok a helyelemen, és helytállok. Hogyha valaki más helyet helytállok, akkor mit csinálok? Odaállok az ő helyére, és helytállok. Igaz? Az elfedezés nagyon is szoros kapcsolatban van a helytállással. Hogy kiállok a másikért, hogy segítem a másikat, hogy erősítem őt. Ahol ő gyenge, az én erősségeimmel állok ki érte, és erősítem őt. És a minden pedig azt jelenti, hogy erre mindig, mindenkor folyamatosan kész vagyok. Meddig vagyok kész? Egészen addig, amik kell. Na most hogy kérdezzelek benneteket, akik házasságban éltek? Hány évre terveztétek a házasságotokat? Úgy álltak hozzá, hogy na még leszünk házasok még 5 évig, vagy még 10-ig? Nem úgy állunk hozzá, nem? Úgy tervezzük, hogy amíg élünk, akkor meddig kell helytállni a másikért? Meddig kell elfedezni a másik hibáit, és meddig kell erősíteni őt az én jó tulajdonságaim alatt, ahol ő gyenge? Amíg a kapcsolatunk tart. Igaz? Amíg élünk. Amíg csak ezen a földön vagyunk. Ezt jelenti a minden. Ez egy csodálatos dolog. Nézzük meg a másodikat. Azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet az mindent hisz. Ismeritek a szeretet definícióját a zsidókhoz írt levél 11. fejezet első versében? Vagyis a hitnek a definícióját? A hit pedig a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy is mondhatnám, hogy egy bizalom. Nem látom a másikban még azt, amit szeretnék, de megbízom benne. A szeretet kapcsolatában ez ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy nem látom, hogy mivé lesz a másik. De bízom benne, és ezt az én bizalmamat ki is fejezem. Pszichológusok mondják, hogy a következő szavak varázsszavak. Egyszerűen óriási dolgot tudnak művelni az emberrel, amikor a következőt halljuk. Én hiszek benned. Én hiszem, hogy neked sikerülni fog. Én hiszek neked. Mert nem csak hinni akarok, hanem tudom is, hogy bízhatom benned, mert a te szavad áll. Igaz? Én hiszek benned, én hiszek neked, én bízom benned. Még a pszichológusok is azt mondják, hogy ezek varázsszavak, ezek csodákat tesznek az emberrel. Mindannyiunknak szükségünk van arra a bizalomra, amit egymásnak adhatunk. Mert ezek megerősítenek bennünket, igaz? Hogyha azt halljuk, hogy én nem hiszek neked, én nem bízom benned, akkor ezek a szavak gyengítenek, nem? De hogyha azt halljuk, hogy én bízom benned, én hiszek neked, akkor ezek a szavak erősítenek bennünket. Ezek arra ösztönöznek, hogy rászolgáljunk erre a hitre, hogy rászolgáljunk erre a bizalomra. Igaz? Hogyha az édesapám bízik bennem, akkor én helyt akarok állni ott, ahol az édesapám elvárja tőlem. Ha az édesanyám hisz nekem, akkor én azt akarom, hogy az én szavam az valóban igaz legyen, hogy ő hihessen nekem. Igaz, hogy ő lássa, hogy én tényleg megbízható gyereke vagyok. Amikor valaki megbízik bennünk, amikor bizalmat szavaz nekünk, ez arról szól, hogy mi ennek a bizalomnak meg akarunk felelni. Ez a természetes érzés, amit a bizalom kivált. Az már egy beteg dolog, amikor valaki ezzel a bizalommal vissza akar élni. És annak örül, hogy milyen sokan megbíznak benne, mert akkor ő ezt ki tudja használni. De szeretném azt mondani nektek, hogy ez nem egy természetes dolog. Ezt az ilyenfajta viselkedést mi a bűn miatt tanuljuk meg. Én most arról beszélek, hogy mi az, amit először érzünk, hogyha bizalmat szavaznak nekünk. Mi erre hitelesen válaszolni akarunk, mi ennek meg akarunk felelni. Mi azt akarjuk, hogy ez a hit és ez a bizalom, ez valóságos, megerősítő legyen. Tudjátok, hogy mi a különleges? Hogy az Istennel való kapcsolatunkat is hitnek nevezzük, és bizalomnak, igaz? Mi emberek hiszünk az Istennek, és bízunk az Istenben. Az is érdekes, hogy az emberi kapcsolatokban is fontos, ez eddig erről beszéltem, de vannak a hitnek és ennek a bizalomnak van egy harmadik formája is. Nem csak mi hihetünk egymásnak és egymásban, nem csak mi hihetünk és bízhatunk Istennek és Istenben, hanem van egy harmadik formája. Hogy az Isten is bízik bennünk, és hisz nekünk. Erre gondoltatok már? Az Isten bízik benned. Az Isten hisz neked. Amikor te megfogadsz valamit az Istennek, akkor az Isten arra úgy tekint, hogy ez így van. Igaz? Meg is találjuk ezeket a leírásokat a Szentírásban. Hit pedig az Ábrahám Istennek, és tulajdonítatik néki ez a hit, igazságul. Igaz? De Isten is bízott és hitt Ábrahámban. Mert megszólította őt, mert azt mondta, hogy gyere ki arra a földre, amit én mutatok neked. És ez a hit és ez a bizalom, ez mindig kölcsönös volt. Az ember hisz Istenben, és az Isten hisz az emberben. Mi az, amit az Isten hisz? Mi az, amiben az Isten biztos? Ti biztosak vagytok abban, hogy amikor az Isten országa eljön, akkor a gyülekezet úgy áll majd az Isten elé, hogy tökéletes lesz? Én néha belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy van még mit tenni az Úrnak, mire én tökéletes leszek. Nem csodálom, hogy a megszentelődés egy élet munkája. De nekem sem menne hamarabb soha. Igaz? Mi néha ránézünk egymásra, és azt mondjuk, hogy ez a gyülekezet, ez tökéletes lesz, mire az Úr eljön. Tudjátok, hogy ki az, aki azt mondja a mi kételkedéseink ellenére, hogy igen, az lesz? Ki az, aki bízik abban, és hisz bennünk, hogy mi valóban meg fogunk változni? Isten maga. Igaz? Több helyen is mondja ezt. Filippi beliekhez írott levélben. Aki elkezdte bennetek az akarást, minden bizonnyal be is végzi Jézus Krisztusnak a ma nagy napjára. Azt mondja, hogy én elkezdtem bennetek az akarást, és én be fogom fejezni. Azt mondja a Jelenések könyvében János apostolon keresztül, ő írja le, hogy amikor pedig eljön az ő dicsőségével, meg a elő fogja állítani a mennyasszonyt, felékesítve úgy, mint aki nem lesz semmi szeplő, semmi sömörgődzés, semmi hiba. Jelenések könyve azt mondja, hogy lehet, hogy mire az Úr visszajön, addigra talán a mennyasszonyon tényleg nem lesz annyi folt. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy maga elé fogja állítani őket hófehér ruhában. Úgy fogja maga elé állítani őket, mint egy tökéletes mennyasszonyt. Akkor elmondhatjuk azt, hogy az Isten bízik bennünk. Erőt ad ez nektek, hogy tudjátok azt, hogy az Isten bízik bennetek? Hogy néha még akkor is, amikor te olyan félve mondod, hogy hiszem, Uram, meg remélem, Uram, hogy tényleg így lesz, akkor az Isten azt mondja, hogy oké, akkor most már menjünk tovább, és akkor csináljuk együtt. Igaz? Ha te bízol bennem, akkor én bízok benned, és én azt akarom, hogy járjuk végig ezt az utat, és segítelek téged végig. Ezt jelenti az, hogy mindent bízik. Hogy mindent hisz. A szeretet, igaz? Azt jelenti, hogy amíg csak az életet tart, nem szűnik meg bízni benned. A hibáid ellenére sem. Nem könnyű, nem? Bennünket az ellenünk elkövetett merényletek, a másiknak a hibája olyan hatást vált ki, hogy megrendül a bizalmunk a másikban. Én bízom benned, te bízol bennem, aztán elkövetünk hibákat, és ez a bizalom megrendül. De nem így az Isten bizalma bennünk. Az Isten mindig bízik abban, hogy végül te a jó döntést fogod meghozni. Mint ahogy az édesanyja is bízik abban, hogy még a legrosszabb gyerekéből is jó ember lesz végül. Igaz? Nem mondasz le róla. Az Isten is úgy van velünk, hogy mind végig megbízik bennünk, az utolsó pillanatig is. De nem csak bízik, hanem reménykedik is. Pilinszky János költő, biztos ismeritek őt, katolikus költő volt, gyönyörű verseket írt. Ő azt mondja, hogy az emberi kapcsolatok hit pillére a bizalom, a hit. Egyszerűen nem tudunk jó kapcsolatot kialakítani bizalom nélkül. Ha nem bízunk meg a másik emberben, akkor nem leszünk soha jóba egymással. Vagyis hitelbe kell adnod bizalmat ahhoz, hogy a kapcsolatod jó legyen a másikkal. A szeretet azt jelenti, hogy meghitelezed a bizalmat, annak ellenére, hogy a másik nem szolgál rá. Annak ellenére, hogy a másik hibázik, annak ellenére, hogy lehet, hogy még vissza is él a bizalmaddal. Te akkor is meghitelezed neki a bizalmat újból és újból. Ha nincs bizalmad a másik emberben, akkor nem lesz vele kapcsolatod, és ha nincs kapcsolatod vele, akkor nem fog benneteket összekötni a szeretet. Ha nem bízol az emberekben, nem tudod szeretni őket. Az az ember, akiben nem bízol, akiben nem hiszel, soha nem lesz szeretet kapcsolatban veled. Ha nem bízol a testvérekben, a gyülekezetben, akkor nem lesz szeretet a gyülekezetben. Ha nem bízol a családtagjaidban, akkor nem lesz szeretet a családodban. Ha nem bízol az emberekben, akkor soha nem lesz szeretet a szívedben. Ahhoz, hogy szeretet mindensége jelen legyen az életedben, hitelt kell adnod az embereknek. Bíznod kell bennük. Annak ellenére, hogy tudod, hogy csalódni fogsz. Miért? Mert az Isten is bízik bennünk és hitelt ad nekünk, annak ellenére, hogy újból és újból csalódást okozunk neki. Mert nem működik máshogy. Ez az a pillér, ez az a híd, ami bennünket összeköt. Mert a bizalom az a jövőről szól. A bizalom az arról szól, hogy mivé válunk majd, nem? Mindig ki kell adnunk magunkat. Mindig sebezhetővé kell válnunk ahhoz, hogy jó kapcsolataink alakuljanak ki. Ha nem szavazunk bizalmat egy barátnak, soha nem lesznek barátaink. Ha soha nem mondjuk el, hogy mit érzünk, ha nem mondjuk el a feleségünknek, hogy szeretjük, nem mondjuk el a férjünknek, hogy szeretjük, nem mondjuk el a testvéreknek, hogy szeretjük őket, ha nem nyílunk meg, ha nem válunk sebezhetővé, soha nem fogjuk megtapasztalni a szeretetet az életünkben. Mert a szeretet csak a bizalom hídján tud keresztül jönni. Csak így válhat valóra az életedben az igazi szeretet. Ebben van a szeretet mindensége. És azt mondja Pál apostol, hogy még tovább kell mennünk a bizalomnál, mert ugye nem lehet a hitet a reménytől elválasztani, hiszen a fogalomban is így szól, hogy a hit remény lett dolgoknak a valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Vagyis én abban bízom, hogy amit még nem látok, de remélek, az valóra válik. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már arra, hogy mit vártok a másiktól, miben bíztok, mit reméltek, hogy mi lesz belőle. Mert ez nagyon fontos a családban, és nagyon fontos a házasságban, és nagyon fontos a gyülekezeti kapcsolatban is, minden kapcsolatban is. Mit remélek a másiktól? Gyerekem megszületik, mit várok? Szép gyerek lesz, egészséges gyerek lesz, boldog lesz. Igaz? Aztán, ahogy nő föl, elkezdek többet várni, többet remélni tőle, nem? Úgy szeretném, hogyha tanárember lenne, vagy úgy szeretném, hogyha majd űrhajós lenne. Büszke legyek rá, azt várom tőle, hogy majd büszke legyek rá. Igaz, hogy valami olyan dolgot tegyen. Kérdés az, hogy miközben ezt várod és ezt reméled, ez a remény, ez valóság a számodra, vagy csak illúzió? Nagyon fontos a remény. Annyira fontos a remény, számtalan nép mondásaiban megjelenik. Például tudtátok, hogy a mexikóiak mondják azt, hogy a remény hal meg utoljára? Ez egy mexikói mondás. Vagy a japánok azt mondják, hogy akinek reménye van, mindene van. Mert a remény az minden. Ha van reményed, akkor megvan mindened. Mert a remény egy nagyon fontos dolog. Az arabok azt mondják, hogy minden emberi bölcsesség összefoglalható két szóban. Várakozás és remény. Ez egy arab közmondás. Vagy az angolok azt mondják, hogy a félelem rabbá tesz, a remény az pedig felszabadít. Remélni mindig kell. Ha nincs remény, akkor nincs semmi. Ha van remény, akkor van minden. De azt mondja a Biblia itt, Pál apostol azt mondja itt, hogy ezt a reményt egymással szemben kell gyakorolnunk. Hogy nekem reményem van felőled. Én nekem bizalmam van benned, hogy te jó leszel, te azt teszed, amit tenned kell, amire Isten elhívott. És én ezt hiszem, hogy ez valósággá lesz az életedben. Akkor is hiszem, hogyha vannak buktatók, akkor is hiszem, ha épp nem szolgálsz rá. Mert én nem csupán benned bízom, nem csupán benned hiszek, hanem az Istenben, aki vezet téged. John Fitzgerald Kennedy, ugye GFK, az Egyesült Államok egyik leghíresebb, legnépszerűbb embere mondja, elnöke mondja, hogy nagy remények nagy embereket szülnek. Hogyha azt várom el, abban reménykedem, hogy mondjuk a testvéremtől, aki bejött ebbe a gyülekezetbe, egy jó gyülekezeti tag legyen, aki úgy mindig csendben végighallgatja, hogy én prédikálok, akkor mi lesz belőle? Egy csendes gyülekezeti tag, aki szépen ül a helyén, és végighallgatja, hogy én prédikálok. De hogyha azt várom el tőle, hogy ő jobban prédikáljon, mint én. Ha abban reménykedek, hogy az Isten megszólítja őt és vezet, és olyan munkát és olyan szolgálatot fog végezni, amely megerősíti és fölemeli az egész közösséget, tudjátok, hogy mi történik vele? Meg fog történni. A remény az nem alaptalan. Isten szólít meg bennünket. Amikor valaki a közösségnek, a gyülekezetnek a tagja lesz, az nem azért jön ide, mert a kenyérér meg a halér. Az nem azért jön ide, mert nincs neki jobb dolga máshol. Azért jön ide, mert az Isten hívja. Ellen White azt mondja, hogy mindenki misszionáriusként születik újjá az Isten országa számára. Hiszed-e azt, hogy a testvér, aki melletted ül, az misszionárius? Hiszed-e azt, hogy az Isten adott neki, és ad neki ajándékokat, és hogy Isten fel tudja őt használni a gyülekezet építésére, erősítésére, a misszió szolgálatára? Reméled-e, hogy ez be fog válni, hogy ez meg fog történni az ő életében? Mert azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet ebben reménykedik. A szeretet számára ez a remény valóság. És tudjátok, hogy miért? Mert a reményt a Biblia szerint nem mi váltjuk valóra, hanem az Isten váltja valóra. És két igét mondok, ahol ez meg is fogalmazódik. Például Máté evangélium a 12. fejezet 21. verse azt mondja, hogy neve által a nemzetek reménységre jutnak. Kiről beszél Máté evangélista? Jézus Krisztusról. Azt mondja, hogy minden nemzetnek, az egész világnak a reménysége kiben fog valóra válni? Jézus Krisztusban. Az elhívásunk, az, hogy ki lesz belőlünk a gyülekezetben, hogy milyen emberek vagyunk a kapcsolatainkban, hogy jó emberek leszünk, hogy szeretet fog jellemezni bennünket, ez a remény kiben válik valóra? Jézus Krisztusban. Mert az, amit az Isten akar, ha megegyezik azzal, amit te akarsz, akkor megvan minden ahhoz, hogy ez valóra váljon. Minden megvan hozzá. Mert a Biblia azt mondja, hogy senki nem szakíthat el téged az Isten szeretetétől. Senki nem szakíthat el bennünket a Krisztus szerelmétől. Ugye mondja Pál, hogyha te ugyanazt akarod, amit az Isten akar, és az Isten ugyanazt akarja, amit te akarsz, ha ez a kettő találkozik, akkor megtörténik a csoda, amit Jézus úgy fogalmaz, hogy ha egy akarattal ketten, hárman együtt vannak, akkor meg és kérnek engem, akkor azt az Atya megadja nekik, igaz? Mindent megad nekik, amit az én nevemben kérnek. Azt mondja, hogy ez a remény, Jézus azt mondja, ez valóság. Miért? Az én nevem miatt. Máténál azt mondja, hogy az ő neve által válik valóra minden nemzetség, minden nemzet reménysége. Az Efézusi levél első rész 18. versében pedig azt olvassuk, hogy a Szentlélek az, aki ezt a reménységet valóra váltja, aki megnyitja a mi szívünket, hogy meglássuk, hogy ez így van. Nagyon komolyan kell olvasnunk, nagyon komolyan kell tanulmányoznunk az Isten igéjét, hogy megértsük, hogy a remény az a mi életünkben is valósággá válik. Nézzétek meg ezt a szöveget, Efézusi levél első rész 18. verse, el is olvasom. Így szól. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, a mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ez egy ima cél, azt mondja Pál apostol. Miért kell imádkoznunk? Hogy meglássuk, hogy ez a reménység valóság. Hogy meglássuk azt, hogy az Isten elhívása mindannyiunk életében valóság. Tudjátok, hogy mi a baj? Az a baj, hogy ezt az ördög eltakarja a szemünk előtt. Eltakarja a szemünk elől. Miért? Mert mit látunk, amikor a másikra nézünk? Csak a hibáit, nem? Azt látjuk, hogy a másik hol hibázott, hogy miért nem szolgált rá a reményre, amit, miért nem szolgált rá a bizalmunkra, amit belefektettünk, miért nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, és csak ezt így, és így sorolhatnánk az egész gyülekezetben mindenkiről, az egész egyházban mindenkiről, az összes lelkészről, az összes vezetőről, az összes presbiterről, és a végén mi lesz? Hogy már a magunk számára se látjuk a reményt, mert a végén még az Istenben is hibát fogunk találni. Azért kell imádkoznunk, hogy a Szentlélek nyissa meg a szemünket a reményre. Hogy tudjunk reménylekedni a másik felől. Hogy tudjunk reménykedni a másik felől, hogy tudjunk bízni a testvérünkben, hogy tudjunk bízni a vezetőinkben, hogy tudjunk bízni a gyülekezetben, hogy tudjunk bízni egymásban, hogy tudjunk bízni a családtagjainkban, hogy a reménység valóra váljon a mi életünkben, hogy a szeretet teljes legyen a közösségünkben. Mert ez a szeretet mindensége, és ez a mindenség a szeretet teljessége. Nagyon-nagyon fontos, amit Pál apostol elmond. És végül, de nem utolsó sorban, mégis a szeretet mindenségének miben léte, a türelemben jelenik meg. Mert azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet mindent eltűr. Ezzel már egyszer megküzdöttünk, nem? Mert a mindent, az még rátesz egy lapáttal erre. Mert nem elég az, hogy a szeretet hosszú tűrő. Mert ebben a hosszú tűrőben még van egy kis reményem afelől, hogy egyszer csak véget ér. Hogy egyszer csak elszakadhat a célba, és egyszer csak kiborulhatok, és egyszer csak azt mondhatom, hogy most már elég. Igaz? De amikor Pál apostol ezt megfejeli még ezzel a gondolattal, hogy nem, mert a szeretet nem csak hogy hosszú tűrő, hanem mindent elvisel, mindent eltűr, akkor ebben a mindenben benne van minden, és ez alól már nincs kivétel. És ilyenkor csak fájjon az ember felkiált, hogy de miért, Uram? Hogyha én szeretni akarom a másikat, akkor miért kell nekem mindent eltűnni neki? Mi az oka ennek? Miért ismétlődik meg itt a szeretet himnuszában, hogy el kell szenvednem a másikat, el kell hordoznom a másikat türelemmel. Azért, mert ennek a türelemnek egy célja van. És ez a cél, ez valóra válik. Mert ahhoz, hogy én mindvégig meg tudjak bízni benned a hibáid ellenére, és te meg tudj bízni bennem a hibáim ellenére, azért, hogy a reményünket ne tegye semmivé a másik bűne és a másik rosszasága, ahhoz meg kell tanulnunk tűrni. Mindent eltűrni. De nem ok nélkül, hanem úgy tűrjük a másik hibáit és a másik rosszaságát, mint ahogy a kalász, a búza tűri a konkoly jelenlétét is akár. Mert tudja, hogy azért van valahol vége is ennek. Mi mindennek a vége? Az aratás, nem? Mindennek a vége az, amikor legvégül Isten lezárja ennek a földnek a történelmét. Ha én közben elveszítem a türelmemet a másik iránt, ha én közben elveszítem a türelmemet, és azt mondom, hogy most már feladok, most már nem bízom benne, most már lemondok róla, most már nem érdekel engem, akkor az a kapcsolat megszakad, az a kapcsolat tönkre megy. És a másik belezuhan ebbe a semmibe. Ezért kell tűrni. Azért kell tűrni mindvégig, mert az Isten is tűr mindvégig nekünk. Egészen addig, amíg egyszer vége nem lesz mindennek. Így végül egy történetet hagyd mondjak el nektek. Akinek vannak gyerekei, azok nagyon jól tudják, hogy nem egyszerű dolog gyerekeket nevelni. Nem könnyű dolog gyerekeket nevelni. Ha van valami, amit a gyerekek próbára tudnak tenni, az a türelmünk. Igaz? Néha én azt gondoltam, mikor a ikreket neveltem, hogy különösen volt olyan időszak, amikor minden nap kipróbálták, hogy hol van a türelmem határa. Mi a helyzet akkor, hogyha nem egy egészséges gyereked van, hanem egy beteg gyereked? Hallottatok már az autizmusról? Tudjátok, mit jelent az, hogyha egy gyerek autista? Gyakorlatilag képtelen a kommunikáció. Nem tudsz vele beszélgetni. Nagyon nehezen találod meg vele a hangot. Teljesen be van fordulva a saját világába. Tehát én tudom azt, hogy milyen nehéz egy egészséges gyereknek elmagyarázni, hogy jó legyen. Hogy ne ordítson, hogy legyen csendben, hogy ne követelőzzön a boltba, hogy már pedig ezt a csokit akarja, igaz? Hogy kivárja türelmesen azt, mire én elkészülök, és várjon meg engem, és ne rohanjon előre, és a többi, és a többi. Egy egészséges gyereknek megmagyarázni is ezt borzasztó nehéz. De az az anya, akiről én beszélek, az azt gondolta magáról, hogy ő egy rettenetes anyuka. Az ő gyermeke autista volt. És nem volt már türelme hozzá. Mert amíg egy egészséges gyerek legfeljebb dacból nem figyel rád, addig egy autista gyerek azért nem figyel rád, mert képtelen nagyon sokszor a figyelemre. Vannak dolgok, amik nagyon-nagyon lekötik a figyelmét, és vannak dolgok, amik egyáltalán olyan, mintha nem is léteznének. Hogy egy példát mondjak, hogyha egy gyerek hisztizik és kiabál valamiért, mondjuk kiabál 5 percig, kiabál 10 percig, aztán egy idő után lenyugszik és vége. Ha egy autista gyerek ordít valamiért és kiabál valamiért, az 4 óra hosszán keresztül képes egyfortába ordítani. El tudjátok viselni ezt? El tudjátok gondolni, hogy milyen az, amikor a gyereked 4 órán keresztül csak üvölt, és semmilyen szóra, se jó szóra, se hangosra, semmire nem reagál és nem válaszol? Mit tudsz tenni olyankor? Ez az anya megpróbálta megölelni a gyerekét, aztán letette. Aztán valahogy az Úr adott neki egy különleges gondolatot. Meg fogtok döbbenni rajta. Vett a gyereknek egy okos telefont. Igaz történetről beszélek. Vett egy okos telefont a gyereknek. Az autista gyerekek nagyon érdeklődnek a számok és az adatok iránt. Hát például én nem tudom, hogy ki az, aki választ ma magának kedves olvasmányt, amit úgy szívesen elolvas. Mi adventisták szeretjük olvasni a Bibliát, igaz? Többé-kevésbé, de szeretjük olvasni a szombatiskolát, White irodalmat, szeretünk könyveket olvasni. Mi a könyv népe vagyunk. Szeretnétek elolvasni mondjuk Magyarország telefonkönyvét? Nem tudom, hogy milyen vastag lehet. A utoljára valamikor régen még adtak megyei telefonkönyvet. Most már nem jellemző, most már csak ilyen városit vagy ilyesmit. De én még emlékszem arra, hogy a megyei telefonkönyv az ilyen vastag volt. Ugye ez mennyi? Ez egy olyan 10-15 centi vastag. Ez a megyei telefonkönyv. Képzeljétek meg, mekkora lehet az országos. És abban hány megyénk van? Nem is tudom hirtelen hány. 19. 19 kötet. Csak nevek és telefonszámok, meg elérhetőség, meg hirdetés. 19 kötet. Igaz? Mind a Révai nagy lexikon. Azt hiszem az 21-22 kötetes. Igaz? Annyi, csak nevek és számok. És a gyerek, egy autista gyerek az így lapozza és olvassa. Vannak olyan autista gyerekek, akik képesek megtanulni kívülből, fejből, csak memóriából a teljes telefonkönyvet, az összes nevet az összes számmal, és halál pontosan. És ez a kisgyerek, ez fogta a telefonját, és nézegette, és az okos telefonon talált egy alkalmazást. És ez az alkalmazás Ez egy olyan alkalmazás, ez a, föl is írtam ide magamnak, ez az Apple Siri alkalmazás. Ez egy beszélgetős, egy válaszolós alkalmazás. És az anyuka, aki azt mondta, hogy én mennyire rossz anya vagyok, aki nem tudott néhány szót váltani a gyerekével, egyszer csak arra figyelt föl, hogy ahogy elmegy a gyerek szobája előtt, a gyerek beszélget. És valaki válaszol neki. A gyerek a telefonnal beszélgetett. És az válaszolt neki. Miért? Tudom, hogy egy beteg gyerekről van szó. És nem hiszem, hogy egy, ha bár mégis ezt teszem most, de hogy egy telefon alkalmazás türelmét, egy gép türelmét hozom példaként. Pedig higgyétek el, hogy a türelemben pont ez van. Szinte gépiesen, állandóan, folyamatosan elviselni, eltűrni a másiknak mindent. Csak ez változtat meg. Csak ez segít és ez erősít meg. Miben áll a szeretet mindensége? Ilyen egyszerű dolgokban. Odállni a másik mellé, a gyengeségében, az én erősségemmel. Mindvégig sugározni felé és mondani neki, hogy én bízom benned, én hiszek neked. Tudni azt, hogy a reménységem felőle valóra válik. És elviselni minden rosszat, amit addig kapok cserébe érte. Ezt jelenti, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Amen.